Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A CSOK Plusz fogadtatásáról készített közvéleménykutatást a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
A gyermekes családok otthonteremtését 2024-ben minden eddiginél magasabb összegekkel támogatjuk.
10-ben 8 ember hallott a CSOK Pluszról, leginkább a házasok és az egygyermekesek mondták azt, hogy tisztában vannak a konstrukciónak a feltételeivel. 3/4 tudta azt, hogy csak házasok vehetik fel a CSOK Pluszt, 10-ből 7 pedig azt is tudták, hogy gyermekszám alapján hogyan változik a hitelösszeg.
Közeleg a határidő. Indokolni kell, ha valaki óvodában szeretné tartani plusz egy évig iskola köteles korba lépő gyermekét.
Azok a szülők, akiknek a gyermekük most 2024-ben betölti a 6. életévét augusztus 31-ig, ha mégis azt szeretnék, hogy a gyerekük maradjon további egy évig óvodában, akkor kéremet kell benyújtaniuk.
6%-kal emelkedtek évelején a nyugdíjak.
Az elemzői konszenzus azt mondja, hogy lehetséges, hogy ez még talán fölül is becsült ez a 6%, tehát lehet, hogy 4 és 6% között alakul majd valahol az infláció mértéke. Ebben az esetben a nyugdíjasoknak ez egy jó éve lehet, legalábbis jobb éve, mint az előzőek.
A családi életre és a munkavégzésre nézve is negatív következményei vannak a rendszeres fejfájásnak.
Éves előfordulási gyakorisága olyan 15% körül van, tehát Magyarországon körülbelül már 1,2 millió honfitársunk érintett a fejfájásban, migrénben ezen belül is.
Januártól emelkedtek az otthonteremtési támogatások és a babaváró összege. A részletekről közösségi oldalán számolt be Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
A gyermekes családok otthonteremtését 2024-ben minden eddiginél magasabb összegekkel támogatjuk. Január 1-től elérhető a CSOK Plusz, ami egy olyan, legfeljebb 3%-os kamatozású kölcsön, amelyet gyermekvállalás előtt álló, valamint már gyermekes, de további gyermeket vállaló családok is kérhetnek új otthonuk vásárlására, építésére vagy a meglévő bővítésére. A CSOK Plusz összege attól függ, hogy a vállalt gyermekekkel összesen hány gyermekessé válik a család. Az egygyermekessé válóknak 15, a 2 gyermekessé válóknak 30, a 3 gyermekessé válóknak akár 50 millió forint CSOK Plusz jár. Fontos tudnivaló, hogy a kölcsön az ország összes településén igényelhető, és a CSOK Plusszal vásárolt ingatlan után sem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. Emellett januártól megduplázzuk a falusi CSOK összegét. A visszanem térítendő támogatást az 5000 fő alatti úgynevezett preferált, vagyis falusi csokos kistelepüléseken élő családok igényelhetik, akár új, vagy akár használt ház vásárlására, építésére, bővítésére, vagy korszerűsítésére. A támogatás összege ingatlan vásárláshoz vagy építéséhez 1 vállalt, vagy már meglévő gyermek esetén 1 millió, 2 esetén 4 millió, 3 vagy több gyermek esetén 15 millió forint. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél gyermekszámtól függően a vásárlási építési összeg fele jár. A kis településeken élők, ráadásul a falusi csokot és a CSOK Pluszt együtt is igényelhetik.
Hornung Ágnes családokért felelős államtitkát hallották. Csak nem minden felnőtt magyar egyetért azzal, hogy a gyermekre váró családok otthonteremtését támogatnia kell az államnak, derült ki a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek 68%-a úgy véli, a CSOK Plusz elősegíti majd a gyermekvállalási és a házasságkötési kedv növekedését is. A részletekről Fűrész Tündével, a Kincs elnökével beszélgettünk.
2024. január 1-én indult el a CSOK Plusz. Tavaly év végén megkérdeztünk 1000 magyar felnőtt korú embert arról, hogy mit hallottak róla, várják-e, van olyan ismerősük, aki tervezi, hogy igénybe veszi, vagy ők maguk szeretnék-e igénybe venni, és egyáltalán, hogy milyen a fogadtatása a CSOK Plusznak. És azt tapasztaltuk ebben a felmérésben, hogy az emberek többsége hallott róla, ismeri ezt az új konstrukciót, és ami külön öröm, hogy az érintettek körében nagyon sokan mondták azt, hogy tervezik és szeretnék majd igénybe venni. mondani. 10-ből 8 ember hallott a CSOK pluszról, leginkább a házasok és az egygyermekesek mondták azt, hogy tisztában vannak a konstrukciónak a feltételeivel. Talán ez nem is véletlen, hiszen a CSOK pluszt elsősorban házasok vehetik föl, és azok, akik gyermeket szeretnének vállalni. Láttuk azt, hogy az emberek 3/4-e tudta azt, hogy csak házasok vehetik fel a CSOK pluszt, 10-ből 7-e pedig azt is tudták, hogy gyermekszám alapján hogyan változik a hitelösszeg. Egy gyermek esetén 15 millió, két gyermeknél 30, és hogyha valaki 3 gyermeket vállal, akkor pedig 50 millió forintos hitelt lehet felvenni, illetve ha például van már 3 gyermeke, és még szeretne, akkor is ugyanezt az 50 millió forintot lehet felvenni. És azt is a többség tudta, kétharmad tudta azt, hogy ez egy nagyon kedvező kamattámogatott hitelkonstrukció, hiszen a CSOK plusznak 3%-os a kamata.
Milyen arányban mondták azt a megkérdezettek, hogy tervezik azt, hogy élnek majd a CSOK plusz adta lehetőségekkel?
Mindenképpen jó hír, hogy a célcsoportnak számító fiatal korosztályból, tehát a 30 alatti fiatalok közül, illetve azok közül, akik egészen pici gyermekeket nevelnek, gyesengyeden vannak, minden harmadik megkérdezett mondta azt, hogy a jövőben tervezi, hogy igénybe fogja venni a CSOK pluszt. Az is nagyon érdekes volt, amikor megkérdeztük az embereket arról, hogy eddig a környezetükben vagy ők maguk vettek-e föl CSOKot, akkor azt láttuk, hogy minden ötödik magyar mondta azt, hogy vagy ő, vagy a környezetében, a rokonságában valaki vett föl. És azok, akik egyébként a CSOK-nak mindig is a célcsoportjai voltak, és most is azok, tehát a gyermeket nevelők, ott pedig minden negyedik válaszolta azt, hogy érintett a CSOK-ban. Egyébként az összesített számok is ezt mutatják, hiszen a CSOK bevezetése óta minden negyedik család tudott a CSOK segítségével újabb otthonba költözni.
Milyen az állami szerepvállalás megítélése? Mennyire tartják ezt fontosnak az emberek?
Úgy tűnik, hogy a magyar emberek maximálisan egyetértenek azzal, hogy az otthonteremtésben támogatni kell a családokat. Ezzel az állítással az emberek 94%-a egyetértett. Nagyon nagy azoknak is az arány, akik úgy gondolják, hogy a családoknak saját önálló tulajdonú lakásban kell élniük, 85% értett ezzel az állítással. A CSOK plusznak még jelentősebb a gyermekvállalást ösztönző hatása, mint a korábbi CSOK-nak, hiszen kifejezetten gyermekvállaláshoz van kötve a CSOK plusz felvétele. Ezzel egyébként a magyarok nagy része 3/4-e egyetért, hogy a CSOK plusz igénybevételéhez gyermekvállalásra van szükség. És nagyjából ugyanilyen 10-ből 7 magyar egyetért azzal, hogy szerint a CSOK plusz segíteni fog abban, hogy több házasság köttessen, és hogy még több gyermek szülessen.
Vannak-e a válaszok között mondjuk földrajzi értelemben eltérő vélemények? Gondolok például arra, hogy ugye a falusi CSOK és a CSOK plusz például kombinálható. Tehát például mondjuk vidéken még kimagaslóbb a pozitív fogadtatás?
Igen, a vidékiek esetében nagyon pozitív a fogadtatása. A falusi CSOK-nak is, a CSOK plusznak is magasak az igénybevételi számok is, de ugyanígy a városiak esetében is abszolút pozitív a megítélése a CSOK plusznak, hiszen a CSOK plusz pont a városokban jelent újabb lehetőséget. Az elmúlt másfél évben, amikor a kamatszint jelentősen megemelkedett, ez a kedvező kamattámogatott hitelkonstrukció, amely után a tartozás elengedéssel párosul, amikor a harmadik gyermek megszületik. Ez egy kiváló lehetőség azoknak, akik városban szeretnének új lakást vásárolni.
Alkop Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét, Fűrész Tündét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Január 18-án évfélig lehet benyújtani az iskola kezdés halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket az Oktatási Hivatal informatikai felületén. Brassói Sándorral, a hivatal elnökével Szabó Gergő beszélgetett.
Azok a szülők, akiknek a gyermekük most 2024-ben, tehát betölti a 6. életévét augusztus 31-ig, azoknak a szülőknek, ha mégis azt szeretnék, hogy a gyerekük maradjon további egy évig óvodában, akkor kérelmet kell benyújtaniuk január 18-áig. És a szülőnek addig kell benyújtania az Oktatási Hivatal elektronikus rendszerén keresztül, vagy papíralapon kérelmet hozzánk, óvodába maradás céljából, vagyis az iskola kezdés egy évvel történő halasztása érdekében.
Milyen dokumentumok szükségesek ennek a halasztásnak a kérvényezéséhez, hol, hogyan adhatják be ezt a szülők?
egyrészt az oktatási hivatal főoldalán található tájékoztatóban leírtak alapján lehetőség van elektronikus kérelemben nyújtásra, szülő, gondviselő, gyám be tud lépni saját ügyfélkapus rendszerén keresztül, és ügyfélkapuval hitelesítve magát és a felületre belépve látja azt, hogy melyek azok az adatokat, amelyeket ki kell választani, amennyiben további egy évi óvodába maradást kér. Mindenképpen szükséges megindokolni azt, hogy milyen okból kérelmezi a szülő a további egy nevelési évre történő óvodába maradást, ami valóban a gyermek sajátos élethelyzetéből fakadóan logikus és jogszerű alapot biztosít ahhoz, hogy még egy évig maradjon óvodába, tehát ne kezdje meg a tankötelezettséget. És nagyon fontos, hogy ehhez a kérelemhez, ehhez a kitöltött dokumentumhoz adott esetben, ha rendelkezésre áll, akkor mindenképpen indokolt csatolni olyan szakvéleményt, amivel ezt még alá tudja támasztani. Tehát így például szakorvosi igazolás, ha rendelkezésre áll. Vagy a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat nevelési tanácsadó szakvéleményét, vagy esetleg egyéb olyan igazolást, ami akár az óvodától is származhat, amelyikben a illető szervezet szakembere igazoltan alátámasztja az óvodában maradásnak, a további egy évi óvodában maradásnak a szakmai indokát. Fontos, hogy sok gyereknél rendelkezésre áll már most is pedagógiai szakszolgálat hatályos szakvéleménye, amit esetleg az ősz folyamán, vagy akár most január elején kapnak meg a szülők, ahol a szakszolgálat megfogalmazza, hogy valóban a gyermek fejlettségi állapota még nem ért el azt a szintet, hogy megkezdheti az iskolát. Ilyen esetben a szakszolgálat véleménye elegendő önmagában is ahhoz, hogy a gyermek további egy évig maradjon óvodába, tehát ilyenkor nem kell a hivatal, oktatási hivatalhoz benyújtani kérelmet külön, hiszen ez a szakszolgálati szakvélemény elegendő a halasztáshoz. Az hivatal ezt a döntést, ha nincs szükség pedagógiai szakszolgálat bevonására és szakvélemény elkészítetésére, akkor 8 napon belül meg szoktuk hozni. Ha szakszolgálatot bevonunk, mint közreműködő szervezetet, akkor ez egy 40-50 napos eljárás lesz, hiszen a szakszolgálat majd be fogja hívni a szülőt a gyermekével egy adott időpontra, ahol egy szakértői vizsgálat veszi kezdetét, ami egy adott időben, egy adott nap adott szakában lezajlik, ahol szakemberek a gyermekkel beszélgetve, megvizsgálva azt, pszichológusok, nevelési tanácsadási szakemberek hoznak egy szakértői szakvéleményt a hivatal számára a óvodában maradás vagy iskola kezdése kapcsolatban.
Az oktatási hivatal elnökét, Brassói Sándort hallották.
Családi hét.
6%-os emeléssel indult az új esztendő a nyugdíjasok számára. Az elemzők szerint azonban nem kizárt, hogy az infláció idén ettől elmarad, ami azt jelenteni, hogy 2024 jobb év lehet a nyugdíjasoknak. A közeljövőben a nyugdíjrendszer változásaira is számítani kell. Mindenről Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjguru alapítóját kérdeztem.
A nyugdíjasok számára 6%-os nyugdíjemeléssel indul az év. Ezt 12-én megkapják a számlájukra azok a nyugdíjasok, akik utalással kapják a nyugdíjukat, és utána pedig a postai kézbesítés szerint a hónapban minden érintetthez eljut a 6%-kal növelt összegű nyugdíj. Ez nem csak a öregségi nyugdíjakra vonatkozik, meg az özvegyi nyugdíjakra, árvállátásokra, hanem 200-nyi olyan egyéb ellátásra, amit az emelésről szóló kormányrendelet felsorol. A legtöbben talán a rokkantsági rehabilitációs ellátásban részesülők vannak ezek közül.
Mit jelent most ez a 6%? Mennyire érte utol a nyugdíj értéke önmagát ezzel a mostani emeléssel?
Ezt most még nem tudjuk megmondani, ez egy a 6%-ot a költségvetési törvény rögzíti, tehát a kormányzat azt mondja, hogy idén ennyi lehet az infláció mértéke. Az elemzői konszenzus azt mondja, hogy lehetséges, hogy ez még talán fölül is becsült ez a 6%, tehát lehet, hogy 4 és 6% között alakul majd valahol az infláció mértéke. Ebben az esetben a nyugdíjasoknak ez egy jó éve lehet, legalábbis jobb éve, mint az előzőek. Talán emlékezzük minden érintett nyugdíjas arra, hogy tavaly január januárban 15%-os nyugdíjemelés volt, de az infláció annyira megszaladt, hogy novemberben kellett egy 3,1%-os pótlólagos és visszamenőleges emelést is elrendelni. Most, hogy ez fedezni fogja valójában a tényleges nyugdíjas inflációt, az majd csak februárban fog kiderülni, amikor a Központi Statisztikai Hivatal a tavalyi évre vonatkozó tényleges infláció mértékét közli, mind az általános, mind a nyugdíjas infláció mértékét.
Lehet-e ebben az évben változásokra számítani? Lehet például olvasni arról, hogy a nők 40, az mondjuk 41 vagy 42 év lesz?
Idén egészen biztosan nem, tehát aki teljesítette a nők kedvezményes nyugdíjának a feltételeit, az a hölgy idén teljesen változatlan feltételekkel kérheti ezt a nyugdíját. Nem valószínű, hogy a 2025-ben változna vagy szigorodna már ez a feltétel. Az viszont lehetséges, hogy a 2025-re vállalt nyugdíjreform egyik lépése lehet, hogy a nők kedvezményes nyugdíjának a feltételeit azt hozzáigazítsák az időközben megnövekedett nyugdíjkorhatár feltételeihez. Ugye, amikor bevezették a nők kedvezményes nyugdíját 2011-ben, akkor 62 év volt a nyugdíjkorhatár. Azóta a nyugdíjkorhatár fölemelkedett 65 évre, és ez a 3 éves emelkedés, ez viszont nem tükröződik a nők kedvezményes nyugdíjának a 40 éves jogosító időkövetelményében. Ebből pedig egyenesen következik, hogy jelen pillanatban egy de facto kettős nyugdíjkorhatár van Magyarországon. A férfiak számára egyértelműen csak 65 év a legkorábbi életkor, amikortól igényelhetik a nyugdíjukat. A hölgyek viszont óriási többségében megteremthetik a 40 éves jogosító időfeltételt, akár 3-4-5 évvel a 65 éves nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt, és ez nem biztos, hogy ez a törvényalkotó akkori szándékával egybevág, hogy kialakuljon ténylegesen egy ilyen kettős nyugdíjkorhatár Magyarországon.
A nyugdíjreform jegyében egyéb változások esetleg már kilátásban vannak?
Elvileg már el kellett, hogy készüljön az a nemzetközi tanulmány, amit a kormányzat megrendelt, és amely a nyugdíjrendszer fenntarthatósági kérdéseivel foglalkozik. Még nem hozták ezt nyilvánosságra, de feltétlenül a hónap folyamán ez megjelenik. Én nagyon sokat cikkeztem és elemzéseket írtam az elmúlt év folyamán arról, hogy milyen elemekre lenne szükség, milyen változtatásokra lenne szükség a nyugdíjrendszerben, nem csak a fenntarthatóság, hanem a méltányosság növelése érdekében is, de talán érdemes megvárni ezt a nemzetközi elemzést, és hogyha azt nyilvánosságra hozzák, akkor utána érdemes beszélni arról, hogy vajon mely változási elemeknek van létjogosultsága a rendszerben.
Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjguru alapítóját hallották. A családi életre és a munkavégzésre nézve is negatív következményei vannak a rendszeres fejfájásnak. Magyarországon mintegy 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai 30 fejfájás centrumban azonban ehhez képest csak 20-25 ezer embert kezelnek. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke Kerényi Levente szerint többeknek kellene igénybe venniük a korszerű terápiákat. Az edukációt a nemrég indított fejfájás kisokossal szeretnék segíteni.
Statisztikák alapján annyira, mint más európai ország lakosai, ugyanannyira fejfájós a magyar, éves előfordulási gyakoriság olyan 15% körül van, tehát Magyarországon körülbelül már 1,2 millió honfitársunk érintett a fejfájásban, migrénben ezen belül is.
Mi az, ami általában okozza a fejfájást? Ugye ez a közmondásban is benne van, hogy fejfájást okoz, tehát itt valami egyszerű, mondjuk egy lelki problémának a tükröződése, vagy pedig azért vannak mondjuk valamilyen szervi problémák, amik a háttérben állhatnak.
Elsődleges fejfájások, ahova tartozik a migrén is, jól kézzel fogható eltérés az nem mutatható ki a fejfájás hátterében, tehát ha készül egy koponya vizsgálat, akkor ezeken különösebben eltérést nem találunk. Mindazonáltal azért ez nem csak egy tünet, hanem egy betegség a fejfájás, aminek van részben genetikai háttere, hajlamosító lehet egy családban lévő migrénes arra, hogy más családtagnak is kialakuljon, illetve vannak azért külső tényezők is, amik provokálhatják ezeket a fejfájásos panaszokat. Ilyen lehet például a nem alvás, a rendszertelen táplálkozás, kevés folyadékfogyasztás, a stressz, vagy hát időjárás változás, vagy hölgyeknél például a menstruációs ciklus provokálhat fejfájást többek között.
Mennyire veszik az emberek komolyan a fejfájást? Kapkodják inkább egymás után be a pirulákat, vagy elmennek egy szakemberhez?
Figyelembe véve, hogy milyen gyakori a fejfájás, és hányan jelentkeznek fejfájás szakrendelésen, hát azt mondanám, hogy kapkodják a gyógyszereket, anélkül, hogy konzultálnának ezzel kapcsolatban orvossal, vagy fejfájással foglalkozó orvossal. Van, akinek néhány havonta van egy-egy fejfájása, ott valószínűleg elég lehet a szokásos fájdalomcsillapítók használata. De azoknál a betegeknél, akiknél nem több havonta, hanem mondjuk havonta többször, vagy hetente fordul elő migrénes fejfájás. Ugye a migrénre azért az jellemző, hogy súlyos fejfájás. Fény vagy hang zavarja a beteget, hány inger, adott esetben hányás is kíséri a fejfájást, és hát órákon át tart, 4 órától 3 napon keresztül. Sokszor az ilyen beteg sötét szobában fekve tudja csak átvészelni ezt a fejfájást, kiesve a munkából, a családi életből, a mindennapi aktivitásából. Ezeknél a betegeknél azért a szokásos fájdalomcsillapítók azok nem szoktak működni, vagy a gyakori használatuk már mellékhatásokat okozhat, úgyhogy őnekik mindenféleképpen célszerű lenne fejfájás szakrendelésre elmenni, és hát a adatok alapján azért sokan nem jutnak el.
A Magyar Fejfájás Társaság most indított egy fejfájás kisokost, a fejfájáskisokos.hu címmen.
Elsősorban természetesen a fejfájással szenvedő betegeknek szól, hogy információt kapjanak, érthetően fel tudják használni azokat az információkat abban, hogy milyen típusú fejfájásuk is lehet, illetve hogy van erre gyógyszeres kezelési lehetőség, hol kaphatnak segítséget a fejfájás centrumok listája, hol érhető el, mikor érhető a rendelés, hogyan tud időpontot kérni, kik rendelnek ott, illetve hát szól azoknak is, akik hozzátartozók, és látják a családtagjaikon, hogy mennyit szenvednek a fejfájással, mert figyelembe véve a gyakoriságot gyakorlatilag nincs olyan ember, akinek vagy ne fájna a feje, vagy ne lenne közvetlen ismerőse rokona, akinek fejfájása ne lenne.
Kerényi Leventét, a Magyar Fejfájás Társaság elnökét hallották. A Családi Hét magazinban ezúttal beszámoltunk arról, hogy a Csok Plusz fogadtatásáról készített közvéleménykutatást a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
A gyermekes családok otthon teremtését 2024-ben minden eddiginél magasabb összegekkel támogatjuk.
10-ből 8 ember hallott a Csok Pluszról, leginkább a házasok és az egygyermekesek mondták azt, hogy tisztában vannak a konstrukciónak a feltételeivel. 3/4 tudta azt, hogy csak házasok vehetik fel a Csok Pluszt, 10-ből 7 pedig azt is tudták, hogy gyermekszám alapján hogyan változik a hitelösszeg.
Hallhattak arról, hogy közeleg a határidő, indokolni kell, ha valaki óvodában szeretné tartani plusz 1 évig iskola köteles korba lépő gyermekét.
Azok a szülők, akiknek a gyermekük most 2024-ben betölti a 6. életévét augusztus 31-ig, ha mégis azt szeretnék, hogy a gyerekük maradjon további 1 évig óvodában, akkor kéremet kell benyújtaniuk.
Szóltunk arról is, hogy 6%-kal emelkedtek évelején a nyugdíjak.
Az elemzői konszenzus azt mondja, hogy lehetséges, hogy ez még talán fölül is becsült ez a 6%, tehát lehet, hogy 4 és 6% között alakul majd valahol az infláció mértéke. Ebben az esetben a nyugdíjasoknak ez egy jó éve lehet, legalábbis jobb éve, mint az előzőek.
És arról, hogy a családi életre és a munkavégzésre nézve is negatív következményei vannak a rendszeres fejfájásnak.
Éves előfordulási gyakorisága olyan 15% körül van, tehát Magyarországon körülbelül már 1,2 millió honfitársunk érintett a fejfájásban, migrénben ezen belül is.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.